Nos hát akkor kezdjünk bele a mai témánkba. Ugye eddigi részekben inkább azokkal a kérdésekkel foglalkoztunk, amely közösségnek ilyen részei vannak, ilyen folyamatok vannak benne, a fejlődés, meg egyéb kérdések. És most az elkövetkezendő néhány alkalommal néhány olyan kérdésről szeretnék veletek beszélni, ami mindennapos témája olyan embereknek, akik közösségekben dolgoznak, különösképpen azokban a közösségekben, ahol gazdasági tevékenység folyik, de mondjuk a motiváció kérdése az simán lehet egy Waldorf iskolában is, vagy bármilyen egyesületben is, hogy a tagok egyáltalán miért nem vesznek részt abban a munkában, ugye, amit akkor mitől vesztél egy ember a motivációját, ahogy ezt szokták mondani, vagy mit kell nekem tenni, mint vezetőnek annak érdekében, hogy motiváljam őket. A mai témánk lenne ez a motivációs dolog. És hát, hogyha a motivációval foglalkozunk, ha visszaemlékeztek, ugye, akkor azt mondjuk, hogy a motiváció az egy abszolút szellemi területhez tartozó dolog, és a hármas tagozódású szervezeten belül a motivációt azt magához, a szellemi szférához rendeltük. És kétszeresen is ide tartozik, mert egyrészt a vezető, akire rábízták azt a közösséget, aki felelős a vagyonért, a forgalomért, az emberekért, mindazért a dologért, ami ott van, aki felelős azokért a képességekért, amelyeket ott a közösség tagjai bevisznek. Ugye ez a vezető, ennek a felelőssége is a szellemi szférában jelenik meg, és hogyha egy vezető igazán átéli azt a felelősséget, hogy ő neki egy viszonylag nagy közösségnek minden eszközével és vagyonával gazdálkodnia kell, akkor ugye joggal azt gondolja, és úgy érzi, hogy az ő felelősségi körébe tartozik az is, hogy hát a munkatársai kellőképpen motiváltak legyenek, és azt az alkotóerőt, ugye, ami a motiváción keresztül megjelenik, azt ő neki kell biztosítani, hogy ez a közösség céljainak a szolgálatába legyen állítva. Az ő feladata, mondjuk így, ugye, ahogy ezt hagyományosan nevezzük, a dolgozók motiváltságának a biztosítása. Csak az a baj, hogyha megnézzük, én még nem nagyon találkoztam olyan életemben olyan vállalatvezetővel, aki elégedett lett volna azzal, hogy a munkatársai milyen motiváltak abban a közösségben, ahol van. Ha ti már láttatok ilyet, akkor szóljatok. De nagyon ritka. Ugye az úttörő fázisnak a kezdeti szakaszától elvonatkoztatva, ahol természetesen, ugye természetes módon, és nem a semmilyen tudatosság révén jön létre a motiváció, amikor ugye az örömteli munkavégzésnek az az időszaka van, amikor mindenki örömmel vesz részt a munkában, azt lehet mondani, hogy eltűnik a motiváció, valahol elvész, és attól kezdve a vezetők állandóan küzdenek azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudom én a munkatársaimat motiváltá tenni, vagy mit tudok ennek érdekében tenni. Aztán nem véletlen, hogy ezért aztán a világ tele van úgy motivációs elméletekkel, vagy különböző olyan gondolatokkal, amit kutatók, tanácsadók, tudósok, szociológusok, akárkik írtak, és lépten nyomon motivációs elméletekbe és gondolatokba ütközünk. Ugye éppen ma adott a Bence egy írást, ami szintén pont azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy a munkatársak egy cégen belül hogy lehet elégedetté tenni, illetve hogy a munkatársat hogyan kell motiváltá tenni, hogy dolgozzon. És érdekes módon, vagy egy kicsit talán megdöbbentő módon is, ha vezetőkkel beszélget az ember manapság, akkor két embernek a nevét emlegetik állandóan. Ugye a Maslow az egyik, ugye a Maslow piramis, és a Maslow féle motivációs elmélet, ezt minden vezető kimondja. De tudjátok, hogy mikor csinálták ezt az elméletet? 1954-ben. Tehát az 50-es évek elején dolgoztak itt. Tehát gyakorlatilag ugye, ez azt jelenti, hogy amikor 54-ben megjelent a Maslownak az elmélete, az úgy tűnik, mintha 50 év óta semmi nem változott volna, és a mai nap is, hogyha elmész egy vezetőt, a Maslow piramis, ugye? Mert még mindig ezt tanítják neki. És ugye a másik, ez ami igazán nagyon elterjedt, aztán van még jó pár ismertebb, ugye az a Herzberg féle motivációs elmélet. Most nézzük meg ezt a kettőt, mert ez a kettő tulajdonképpen nagy mértékben részt vesz abban a nagy tévedésben, amiben ma a világ él, és annak a nagy tévedésnek a kialakításában, amiben a világ él ma a motivációval kapcsolatban. Ugye a Maslow-féle elmélet az arról szól, hogy az embereknek azokat a jellemzőket, azokat a minőségeket, amelyek az embereknek a motiválásával vagy motiváltságával kapcsolatban vannak, azokat egy piramisban lehet rendezni, és méghozzá olyan módon, hogy ezek az elemek, ahogy a piramisban a kövek, egymásra épülnek. És ha az egyik nincs meg, akkor a másik nem tud működni. Tehát az alap feltétele annak, hogy a következő sort rá lehessen tenni a piramisra, és a harmadik sor ugyanúgy feltétele annak, hogy a negyediket rá lehessen tenni. Az első sorban Maszló az a fiziológiai szükségleteket rakta, és azt mondta, hogy ezek azok az alapok, és csak egyetlen egy dolgot emelnék ki ebben, hogy a pénz, a bér, az a Maszló elmélet szerint is a fiziológiai szükségletek közé tartozik. Olyan alapvető szükséglet, mint a fűtés, a világítás, a tiszta mosdó, egy normális szék, amin tudsz ülni. Tehát mind azok az alapvető szükségletek, amelyek ahhoz kellenek, hogy egy közösség dolgozni tudjon. De azért akarom itt is kiemelni, meg a másiknál is, hogy egyikük sem mondja azt, hogy a pénzzel az embereket lehetne motiválni. És eddig még én nem is nagyon emlékszem, hogy leszámítva egy-két ilyen, hát hogy mondjam, egy kicsit ilyen elszállt elméletet, hogy komoly ember azt mondaná, hogy még aki nem, mondjuk nem is szellemi lénynek tekinti az embert, hanem egyszerűen anyagi lénynek, hogy az is azt mondaná, hogy pénzzel embert lehet motiválni. Mégis, ha megnézitek, ugye a világban a vezető 99%-a úgy gondolja, hogyha csinál egy motivációs rendszert, akkor az miről szól, hogy hogyan adok pénzt az embereimnek? Hogy honnan veszik, azt nem tudom. De mert ezek sem mondják azt. Na most a fiziológiai jönnek rá a biztonsági szükségletek. Hát ebben olyanok tartoznak, mint hogy egy biztonságos munkahelyen dolgozom, hogy ott van egy, befizetnek pénzt a nyugdíjpénztáramba, tudom, hogy minden hónapban megkapom rendesen a béremet, hogy ez egy stabil, békés hely, biztonságban is jól érzem magam ezen a helyen. A harmadik az a kapcsolati szükségletek. A kapcsolati szükségletek közé olyasmi tartozik, hogy milyen a kommunikáció, milyen ezek az emberi kapcsolatok, egyáltalán milyen a munkahelyi légkör, milyen a vállalati kultúra, hogyan érzem én magam a munkatársaimmal, milyen kapcsolatot tudok kialakítani a vezetőmmel, tudok-e néha vele beszélni, és hogy ő akkor most ez egy hierarchikus kapcsolat, vagy ha leülünk, akkor tényleg baráti módon el tudok vele beszélgetni, el tudom mondani a problémáimat, mindent. Aztán, ha ez is megvan, akkor következik a negyedik, ami az elismertséggel kapcsolatos. Az elismertség alatt ő azt érti, hogy milyen módon ismerik el azokat a dolgokat, amiket én annak a közösségnek az érdekében végzek. Tehát, hogy megdicsérnek-e néha, kapok-e valamilyen jutalmat, vagy valamilyen módon honorálják azt, hogy én valamit csináltam. Egyszerűen csak oda jön a főnök, és azt mondja, hogy Dani, ezt nagyon jól csináltad, köszönöm szépen. Ez már az elismertség körébe tartozik. És végül legfelül van a Maszló piramis tetején az önmegvalósítás. Ez egy érdekes dolog, hogyha így megnézitek, többszörös szempontból is. Mert azt mondja, hogy minden ember tevékenységének, minden ember motivációjának a csúcsán az önmagának a megvalósítása áll. És ez egy nagyon érdekes dolog, mert ha én azt mondom, hogy én azért élek a Földön, hogy önmagamat megvalósítsam, akkor az is jogos, hogyha én nekem valaki az utamban van, akkor azt félrerúgjam, elsodorjam, ad abszurdum, akár meg is öljem. Mert ha én azt tehetem, ha az én életemnek a legfontosabb feladata az, hogy én önmagamat megvalósítsam, akkor nem kell a másik emberre semmilyen tekintettel lennem. Na most, emiatt a dolog miatt, hogy ez az egész elmélet, ha elolvassátok, ezt csugalja, ezért szeretik olyan nagyon a vállalatvezetők ezt a dolgot, mert azt csugalja nekik, hogy ha te vagy a vezető, akkor a te önmegvalósításod áll az élen, és úgy kell csinálnod a dolgot, ahogy te jónak látod, és a többi ember tulajdonképpen nem fontos. Ő neki csak az a feladata, hogy a saját önmegvalósítási törekvéseit szolgálatába állítsd ezeket az embereket. Pedig érdekes módon, hogyha ha végigolvassátok ezt az elméletet, ez a Maszló nem ezt akarta. Tehát ő szociális, vagy szociálpszichológiai szempontból egy nagyon pozitív gondolkodású ember volt, és hihetetlenül sok dolgot észrevett, talán csak egy lépés választotta előtt attól, hogy rájöjjön arra, hogy az ember az egy szellemi lény, és hogy az embernek a szellemisége az a hármas tagozódásban jelenik meg, mert hogyha ezt megnézitek, akkor érdekes módon ebben is benne van a hármas tagozódás.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
Hogyha ezt megnézitek, akkor érdekes módon ebben is benne van a hármas tagozódás. Nézzétek meg ezt a három szintet. Ezt, ezt és a harmadikat. A biztonsági szükségletek és a fiziológiai szükségletek azok abszolút anyagi dolgok. Tehát ez az anyagi szférának a része. A kapcsolat és az elismertség az az emberek közötti kapcsolat, az a szociális szférának a szükségletei. Az önmegvalósítás az valami szellemi dolog, az valami, amivel én leérkezem a Földre. És ha ő erre rájött volna, amit egyébként ő nem mondott ki, akkor rájött volna valószínűleg arra is, hogy az ember az nem önmegvalósítással, hanem egy küldetéssel érkezik a Földre. Az emberi küldetés az nem az én önző céljaimnak a megvalósítása, hanem a küldetésem az pont arról szól, hogy az a másik emberrel is összekapcsol engem. És éppen ezért, mert ez a Maslow piramis nem rossz. Tehát nem a piramisban írt dolgok rosszak, hanem csak rosszat sugal, ezért azt találták ki, hogy kiegészítették egy másik piramissal. Mondhatnám, hogy úgy nevezik, hogy a piramis szocializált oldalával, és azt mondják, hogy ennek az oldalnak is öt része van, pontosan ugyanaz az öt, mint az előzőnek, és ez azt mondja, hogy ez az egyén oldala, és ez a másik embernek az oldala. És hogy tudomásul kell venni, hogy ugyanezekkel az igényekkel az összes többi ember is rendelkezik, és hogy önmagában nem csak ezt az oldalt kell néznie, hanem azt is, hogy a másik ember is meg akarja önmagát valósítani, ergo ezzel a szocializált oldallal az önmegvalósítási törekvés már nem lehet öncélú, mert abban a pillanatban, hogyha ez ellenkezik egy másik embernek az önmegvalósításával, akkor gyakorlatilag oda jutunk, hogy a másik oldali piramist üti. És így már egy kicsit elfogadhatóbbá válik ez a gondolat, így már egy kicsit mondhatnám úgy is, hogy szalóképesebbé válik a gondolat, de ennek ellenére még ez az egész Maslow piramis, mondhatnám úgy is, eredeti formájában az egy kicsit önző volt, és egy kicsit egoista, és hát sajnos ezért is volt olyan sikeres a világban. Na most a másik úriember, akinek az elmélete rendkívül elterjedt, az a Herzberg-féle elmélet. Ő egy kicsit leegyszerűsítette, és az ötből kettőt csinált. És azt mondta, hogy az egész tulajdonképpen két részből áll. Vannak higiéniai tényezők az emberi közösségekben, és vannak motivátorok. És a kettő között az a különbség, hogy a higiéniai tényezők azok, amelyeknek a hiánya elégedetlenséget okoz. Tulajdonképpen, ha szigorúan veszük, higiéniai tényezőnek, ő azokat nevezi, amik a Maslow piramisban az alsó két szintnek a tényezői. Tehát, ha nincsen tiszta WC, ha nincsen normális iroda, ha hideg van a lakásban, az irodában, ahol dolgozol. Tehát, ha mind azok a tényezők, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az ember normálisan érezze magát és dolgozni tudjon, akkor hiányoznak, azok elégedetlenséget okoznak. És érdekes módon higiéniai tényezőnek nevezi a pénzt, a bért is. Tehát ha nem kapok megfelelő bért, akkor elégedetlen leszek. De nem motivátor. Ugyanúgy, ahogy a Maslow piramisban, ugye a legalsó szinten az emberi munkavégzésnek az alapjához tartozik hozzá azt, hogy az ember pénzt kapjon. Motivátoroknak viszont pedig azokat nevezi, amelyeknek a hiánya az motiválatlanságot okoz. És motivátoroknak tulajdonképpen azokat nevezi, amelyek a Maslow-féle piramisnak a felső három szintjén vannak. Tehát, ha összehasonlítjátok őket, mondhatnánk úgy is nagyon egyszerűen, semmi más nem csinálhat, mint azt az öt szintet, amit akkor abban az időben a szociálpszichológia az emberrel kapcsolatban meghatározott, azt az öt szintet ő kétfelé osztotta, és nem ötfelé, mint ahogy annak idején azt a Maslow tette. Most a lényege az egésznek, különösen a Herzberg-féle elméletnek van egy nagyon fontos lényege, amit a vezetők, akik egyébként ezzel a kettősséggel dolgoznak, elfelejtenek. Mégpedig azt, és ez benne van, tehát az a Herzberg maga írta le akkor, amikor az egészet kidolgozta, hogy a motivátoroknak a hiánya az nem csak motiválatlanságot okoz, hanem érzékenyé teszi az embereket a higiéniai tényezőkre. Tehát ha nincsenek meg a motivátorok, nincsenek meg azok az elemek, amelyek ugye szerint az elmélet szerint motiváltságot okoznak, akkor az emberek elkezdenek a higiéniai tényezőkkel foglalkozni, és elsősorban mivel? A bérrel. De akkor ilyenkor van, hogy kritizálják a mosdót, kritizálják az ebédet, hogy nem jól főz a szakács, meg hogy kicsi az adag, meg hogy a büfében száraz a kifli. És ilyenkor van az, amikor egy közösségben állandóan csak a higiéniai tényezőknek a kritikájáról hallasz, mert a motivációs oldalon valami nem stimmel. Tehát ha bemegyek tanácsadóként egy közösségbe, és azt hallod, hogy már megint átszervezték a büfét, a fenegye meg, és mert mindig nincs jó zsömle, akkor biztos lehet benne, hogy ott valami a motivációs oldalon nem stimmel, és a vezető képtelenek egy motivált állapotot létrehozni, ami az ember de elfelejteti azt, hogy most az a zsömle egynapos vagy félnapos, ugye? Tehát ezek is nagyon fontos.
Ez egy nagyon érdekes visszatérő boardroom téma. Tehát általában tehát igazgatók, meg fölkészítős emberek erről órákat tudnak.
Hát persze, mert azt mondja, de hát azért szerveztem át a büfét, hogy jobb legyen ezeknek, és ezek hálátlanok nem örülnek neki. Hát már ezzel se lehet motiválni őket, hogy új büfé legyen, ugye? És akkor egy órát beszélnek arról, hogy milyen hülye a büfés, és meg kell büntetni, és mit tudom én, valahogy kell, ki kell rúgni, mit kell vele csinálni, hogy az emberek elégedetlenek legyenek, miközben az egésznek semmi köze nincs a dologhoz. Ez olyan, mint amikor a tüneti kezelést csináljuk, és nem tudunk belemenni a dolgokat a mélyébe, a felületen kóválunk. De még ennél fontosabb az a másik, amit a Herzberg mondott, és ez az összes, bár ő ezt akkor nem így írta le, de az összes ilyen modern motivációs elméletre igaz, hogy a motivátorokat állandóan emelni kell. És tulajdonképpen ez volt az első alkalom, amikor ilyen elméleteknek a kidolgozói bevallották, hogy nem képesek megoldani a problémát. Mert ez mit jelent? Nem tudsz egy olyan motivációs helyzetet létrehozni, ami tartósan tart, mert ha az egyik évben ezt találod ki, a jövőre valami mást kell kitalálni, valami jobbat, még szebbet, mert különben az emberek elvesztik a motiváltságukat. És az a baj a Maszlónak is, meg ennek is, hogy az emberek hozzászoknak a motivátorokhoz. Ha én ilyen természetesen előállított motivátorokkal jövök, és mindenféle csomagokat, programokat, meg mit tudom én, kafetéria, meg minden fenének nevezett dolgokkal úgy gondolom, hogy tudom motiválni az embereket, akkor egyszer csak azt veszem észre, hogy hát, na mennyi mindent kapnak, és még ez se elég nekik? Nem. Jövőre egy kicsit több kell, aztán megint több, hozzászoknak az emberek ezekhez a dolgokhoz, természetes lesz, és csak akkor fogok tudni valamit elérni, hogyha ezeket állandóan változtatom, emelem, nem véletlenül tartanak, nem tudom, ismertek ért, nem Magyarországon én nem tudom, de ugye nyugaton ezeket ilyen tanfolyamokat hirdetnek, hogy elmenni, hogy ötleteket adnak meg, hogy hogyan tudod a motivátorokat állandóan emelni, hogy utolérd magadat azzal, hogy amit az emberek várnak, azt egy kicsit mindig utána tud csinálni. Magyarul ez az egész gondolkodás, így ez az egész, mondhatnánk úgy is, hogy egy kicsit csődben van. És egyszerűen nem véletlen, hogyha elmész egy vállalathoz, egyszer akármilyen legyen az Herzberg, Maszló, vagy bármilyen más elmélet, nem tudunk olyan helyzetet teremteni, hogy az emberek motiváltak legyenek. Na most ugye felmerül a kérdés, hogy hát miért nem tudunk? Hát én erre azt mondom, hogy azért, mert az az emberkép, ami ma bennünk él, az az emberkép, amelyiknek az alapján mi ma az emberekről gondolkodunk, azokról az emberekről, akik a közösségünkben bennünk együtt élnek, az az emberkép az, amelyik megakadályozza azt, hogy egyáltalán motivált helyzetet tudjunk, motivált munkavégzést tudjunk biztosítani egy közösségben, legyen az vállalat, egyesület, alapítvány, vagy bármilyen. Mit akarok ezzel én mondani? Hát először is ugye tisztáznunk kell, hogy mit értek emberkép alatt. Ugye az embereknek a többsége, vagy mindannyian mondjuk úgy, amikor megszületünk, belekerülünk egy családba, egy családi környezetbe, bekerülünk egy iskolába, alsó tagozat, felső tagozat, gimnázium, és az életünknek az első 3-7 évében gyakorlatilag olyan benyomásokkal szembesülünk, vagy olyan tapasztalatokat szerzünk a világról, aminek következtében kialakul bennünk egy kép, ami arról szól, hogy milyen is a többi ember. Ez lehet abból, hogy az édesapám állandóan azt mondja, hogy fiam, nem lehet senkivel se bízni, nagyon vigyázzál, amikor felnőtt leszel. Nem szabad senkivel se bízni, én se bízok senkiben. De lehet az is, hogy a tanártól ezt hallod, az iskolában ezt tapasztalod. Tehát ez nem kell feltétlenül egy ilyen súlykolásszerű, ilyen agymosásszerű dolognak, ami a szülőtől jön. De ez lehet tapasztalat az iskolában, egy barátomtól hallottam, és akkor az annyira megragadt, hogy bennem maradt. Sokszor, amikor az ember felnő, már nem is tudja megmondani, hogy az az emberkép, ami benne van, az honnan lett benne.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com.
Sokszor, amikor az ember felnő, már nem is tudja megmondani, hogy az az emberkép, ami benne van, az honnan lett benne. Egyrészt azért, mert nem emlékszik azokra a pillanatokra, amikor benne valami rögzült a másik emberrel kapcsolatban, másodszor meg azért, mert ezt az emberképet tudatosan nem is tudjuk meghatározni. Ha így most megkérdeznek egy felnőtt embertől, hogy te milyen emberképet hordozol a másik emberről, azt nem tudja igazán megmondani, mert ez a tudatalattiban él bennünk. Tehát mikor felnövünk, akkor a gyerekkorunkban bennünk rögzült élmények alapján lesz bennünk egy emberkép, ami lemegy a tudatalattiba, és egy felnőtt embernek minden egyes cselekedetében, minden egyes döntésében, minden viselkedésének minden pillanatában ez az emberkép attól kezdve meghatározó lesz. És ezért van az, hogy az ilyen különböző önismereti tréningeken, meg egyéb ilyen önismereti úton járó emberek először mindig azzal szembesülnek, hogy te jó ég, én hogy gondolkodtam a világról, meg az emberekről, és ezeknek az egyik fő célja az, hogy egy újfajta emberképet alakítson ki bennünk. De hát ugye általában ez a világban nem történik meg, tehát ma a felnőtt embereknek a 99%, nem tudom mennyi, tehát a túlnyomó többsége azzal az emberképpel éli az életét, amit a szüleitől, a gyerekkorában és ezekben az időszakokban megtanult. Na most ez az emberkép, ez attól kezdve, hogy én felnőttem, minden pillanatban minden cselekedetemet meghatároz. És hogyha ez így van, akkor ez azt jelenti, hogy bekövetkezik a szociálpszichológiának egy alaptörvénye, amit önmagát megvalósító proféciának neveznek, és ezt bizonyára sokan hallottátok, vagy ismeritek, hogy a bennem élő emberkép tulajdonképpen megvalósul körülöttem, és azt kezdem el látni, amit én valójában gondolok. Mit is értek én ez alatt? Mondjuk vegyünk egy vállalatvezetőt, aki a sorsa úgy hozta, hogy egy vezető pozícióba kerül, és ugye, ahogy az előbb mondtam, természetesen ő abban a pillanatban hordozza magában azt az emberképet, ami benne nem tudatos, de végül is minden pillanatban, amikor vezetőként dönt, vagy valamilyen utasítást ad, vagy valamilyen megállapodásban vesz részt, ez az emberkép mindig befolyásolja az ő összes cselekedetét. Na most ennek az egész dolognak van egy másik érdekessége is, mégpedig az, hogy én mindig a bennem élő emberkép alapján cselekszem, de azok az emberek, akik velem kapcsolatba kerülnek, azok viszont nem az én szavaim alapján válaszolnak, meg reagálnak arra, amit teszem, hanem a testbeszédem, a hangsúlyom, mindenféle nem verbális, de sokszor még maga verbális kommunikációban is kimondott emberképre reagálnak. Tehát én mondhatom azt állandóan, hogy én azt szeretném, hogy nekem motivált munkatársaim legyenek, de ugyanakkor a bennem élő emberkép következtében minden, amit csinálok, az pontosan megakadályozza azt, hogy motivált munkatársaim legyenek, mert az emberek nem a szavamra, hanem a belőlem kisugázó emberképre reagálnak. Ugye ez egy kör. Tehát van egyszer egy ember, egy vezető, aki kiad egy utasítást, tesz valamilyen cselekedetet ez a vezető, és akkor mondjuk azt, hogy ez az egyes lépés, ez egy cselekedet, vagy egy tett, amit az emberkép alapján végzek el. Most ezt az emberképet, amit az én cselekedetem kisugároz, ezt az emberképet az összes velem kapcsolatban lévő munkatárs érzékeli.
És azáltal, hogy ők érzékelik, de egy belső érzékelés alapján érzékelik, ezek az emberek minden egyes cselekedetüket a kép, tehát először van a kép érzékelése, ezek a munkatársak ettől kezdve minden egyes cselekedetüket ennek a képnek az alapján, erre a képre reagálva fogják elvégezni. Azaz a vezetőnek minden egyes utasítására, döntésére a kép érzékelése alapján a képre reagálva fognak válaszolni. És ennek aztán az lesz az eredménye, hogy miután az a vezető esetleg azt sugározza magából, hogy nem lehet bízni az emberekben, hogy az embereket mindig ellenőrizni kell, hogy az embereknek mindig utasítást kell adni, mert ők nem tudják, hogy mit kell csinálni, és ugye ha az emberek a képre reagálnak, akkor a vezető azt tapasztalja, hogy a munkatársak olyanok, mint amilyennek ő gondolja őket. Mert ez a képre reagálva való válaszolás, ez egy visszaigazolás az ő számára, hogy amit gondoltam, az úgy van, helyes, az jó. Most nézzük ezt egészen konkrétan. Mondjuk azt, hogy ez a vezető egy olyan ember, akit úgy neveltek föl, és azt hallott állandóan, hogy az emberek nem képesek önálló cselekedetre. Ha te fiam, ha te tudod, akkor te csináld végig, vagy ha más csinálja, akkor mindig pontosan mondd meg neki, hogy mit kell csinálni, adját határozott utasításokat, és akkor vezető lesz. Ő ezzel a képpel élve elkezdi ellenőrizni a munkatársait, mindenkinek részletesen, szájbarágosan megmondja, hogy mit kell csinálni, úgy olyan mentalitással ellenőrzi is azokat a folyamatok, amik történnek, és egy pillanat alatt az emberekben kialakul a kép, hogy hát ez hülyének néz engem, ez azt gondolja, hogy én nem tudom. És akkor mi történik egy ilyen közösségben? Hogy kezdenek el a munkatársak viselkedni? A munkatársak azáltal, hogy érzékelik azt a képet, hogy ez a főnök, ez mindent jobban tud. Hát ez mindenre mindig megmondja, hogy mit kell csinálnom. Soha semmi szabadságot nem hagy, nem bízik bennem. Ezért olyankor az emberek szépen lassan elkezdenek neki akkor egy kicsit alátenni. Ja, hát ha te ilyen gakos vagy, akkor mondd meg te. Hát azért nem csináltam semmit, mert a főnök nem mondta, és akkor itt is hiba van, ott is hiba van, amott is hiba van. Az emberek tulajdonképpen elkezdenek kitolni azokkal a főnök vezetőkkel, akik nem bíznak bennük. És bár ő tudta, hogy mit kell csinálni, de a képre reagál, és ezért hülyének teteti magát. És mit lát a főnök? Hogy igaza volt, igen, hogy azt magában azt mondja, hát igaza volt az apámnak, hogy azt mondta, hogy az emberek hülyék, és ahelyett, hogy egy föllazítaná ezt a bizalmatlan légkört, ahelyett, hogy egy olyan légkört hozna létre, hogy azt mondja, hogy gyerekek, ti okosak vagytok, csináljátok meg, még jobban erősíti az ellenőrzést, még jobb, még szigorúbb utasításokat próbál adni, és ennek ellenére ahelyett, hogy javulna a helyzet, még tovább romlik. És belekerül egy olyan spirálba, amiben tulajdonképpen saját maga kényszeríti bele saját magát azzal, hogy benne egy ilyen emberkép él, mert hogy az emberek mindig az emberképre reagálnak. És a szociálpszichológiának ugye ez az alaptörvénye, ez a, amiről az előbb beszéltem, ez az önmagát megvalósító profécia, ezért pontosan úgy szól, hogy a minket körülvevő szociális környezetet mi magunk hozzuk létre a saját gondolatainkkal. Magyarul ez azt jelenti, hogy mindaz, ami mindenkit, minden embert, engem is, benneteket is, és minden embert, aki emberi közösségben él, ami az embereket körülveszi, az nem más, mint az, ami bennem él, annak a megvalósulása körülöttem. Egy olyan vezető, akiben egy olyan kép él az emberekről, hogy nem lehet bízni az emberekben, az mindig és mindenhol azt fogja tapasztalni, hogy az emberek alkalmatlanok a munkavégzésre, és nem képesek dolgozni. És érdekes módon, ha ugyanabban a vállalatban egyszer csak egy olyan vezető kerül, aki tele van bizalommal az emberek iránt, aki tele van lelkesedése azért, hogy csináljuk gyerekek, és hagyja dolgozni az embereket, ugyanazok az emberek egyszer csak ő körülötte becsületesek, tisztességesek, kreatívok, okosak lesznek, tele lesznek kezdeményezéssel. Tehát egyszerűen csak a vezetőnek, a gondolkodásának a megváltoztatása már megváltoztathatja az egész szociális környezetet, vagy az egész közösségnek a működését is. Mert azt tapasztalja, ami benne él. Ezt nem tudom, hogy mennyire
mennyire értető, de sajnos ez így van. A szociális környezet az egy tükör. A tükör az én számomra, hogy én hogy gondolkodom az emberekről. És ezt képes vagyok megérteni, akkor ugye ezzel már egy nagy mértékben előre tudunk lépni. És talán ebből látjátok azt is, hogy az emberkép, amit itt állandóan emlegetek, ugye ez, hogy ez milyen rendkívül fontos, hogy milyen emberkép él bennünk. És ezért is megdöbbentő, hogyha az ember azt kezdi el vizsgálni, hogy manapság az emberekben milyen emberkép él. Ugye szoktak ilyen felméréseket csinálni, itt-ott lehet olvasni ilyen különböző kérdőíveknek, meg mindennek az eredményeit. Egy időben még csináltam azt is, hogy amikor itt cégekkel dolgoztunk, akkor minden vezetőnek adtunk egy papírt, hogy írja le, hogy szerint a munkatársai milyenek. Megdöbbentő egyébként.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
Egy időben még csináltam azt is, hogy amikor itt cégekkel dolgoztunk, akkor minden vezetőnek adtunk egy papírt, hogy írja le, hogy szerint a munkatársai milyenek. Megdöbbentő egyébként. Szóval tényleg itt most felírtam egy pár dolgot, amit így ezekben az ilyen beszélgetésekben is, meg úgy egyáltalán így a szakmai felmérésem is lehet olvasni. A legelső helyen szerepel az, hogy mindenkit a pénz érdekel, és csak az anyagi jövedelemért dolgoznak az emberek. Ez szinte mindenki ezt mondja. Aztán ugye a másik volt, minimális munkáért maximális bér. Ugye hát, hogy az emberek azok ilyenek. Mindenki lóg, mindenki csak ül, és csak akkor dolgozik, ha én hajtom, de ezzel, amikor a bértárgyalásról van szó, hát akkor nagyon sok pénzt akarnak kapni. Aztán ugye, hogy nem nagyon érdeklődnek, hogy úgy kell őket rákényszeríteni, hogy a vállalat ügyeivel egyáltalán hajlandók legyenek foglalkozni. Hát az, hogy nem tudnak felelősséget vállalni, hát az már, ugye, az már csak egy sokadik elem az egészben. Nem lehet önálló kezdeményezést várni az emberektől. És eleve az egész olyan, hogy ugye az, különösen az igen, hogy ha néha valamit csinálnak, akkor azt azért csinálják lelkesedésen, mert versenyeznek egymással. Ha sikerül olyan helyzetet teremtenem, hogy az egyik osztály a másikkal, az egyik ember a másik egy kicsit versenyezzen, na hát akkor egy kis lelkesedés jön be az egészbe. És ugye érdekes elgondolkodni ezen, hogy a fenében van az, hogy manapság az emberekben a másik emberről egy ilyen kép él. Hogy mi a fenétől van az, hogy mi most itt a világban így gondolkodunk az embertársainkról. És ugye, hát azért, amit az előbb mondtam, hát mit hallunk a rádióban, a tévében, az újságban, a gyerekkorunkban, az általános iskolában, a gimnáziumban, mindenhol. Ugye hát az egyik, ez a homo economicus életszemlélet, ugye? Amikor az ember az nem egy lény, hanem egy gazdasági szerkezet, aki tulajdonképpen csak a gazdaságossággal, a gazdasági dolgokkal függ össze az egész, és tulajdonképpen az egész embert és az emberek minden tevékenységét áthatja a pénz, ugye? Csak azért dolgozom, hogy minél több pénzem legyen, és az összes többi az lényegtelen. Ugye ez az egyik, amit minden sugall a számomra. Ugye a másik, ez a hihetetlenül technikai életszemlélet, amiben éljük az életünket. És ez egy kicsit ugye azt az érzetet is adja az embernek, hogy egy közösség is úgy működik, meg az ember is, hogy egy kicsit jobb benzint teszek bele, vagy jobban megnyomom a gázt, akkor ő is jobban dolgozik. Ha visszaveszem a gázt, akkor kevésbé. Tehát mint egy gép, hogyha gyorsítok, akkor gyorsabban megy, ha visszaveszem a kart, akkor lassabban megy. Hát aztán ugye emellett a kettő mellett, ugye a gazdasági szemlélet, ami ugye a csúcson van, aztán ugye a technikai szemlélet, ami a második helyen van, akár tudjuk, akár nem, hihetetlen módon áthatja az egész gondolkodásunkat a darwinizmus. Ugye annak ellenére, hogy azért már egyre többen érzik, hogy az egész egy őrület, és hogy ez úgy, ahogy van, az nem igaz, de mégis az, hogy az ember az egy versenyző lény, és hogy a fajok azok úgy jöttek létre, hogy egymással küzdöttek, és akkor ebből a küzdelemből ugye az élen az ember most pillanatnyilag ide került, de ez egy harc, ez egy állandó harc a fajok között, ez tulajdonképpen ebben az emberképben, amiről eddig beszéltem, amit itt a vezetőink többnyire magukban felépítenek, ez a három dolog, ez mindig megjelenik. És ez okozza ezt az egészet. És ez részben mondhatnám úgy is, hogy ennek egy kicsit itt is van a helye, hogy ez így kicsit így gondolkodjunk, mert hiszen most pont az egész fejlődésünk pont arról szól, hogy megpróbálunk kiszakadni valamiből, önállósulni, és valami új dolgot keresni. És ma a világ az ilyen is, De ha ebből nem tudunk kilépni, akkor tudomásul kell vennünk, hogy a közösségeknek a motiváltsága, a közösségeknek a motivált viselkedése vagy cselekedete az mindig is problémát fog jelenteni, mert ennek az emberképnek az alapján igazán motiválni embereket sajnos nem lehet. És ez a három dolog együttesen okozza azt a helyzetet, hogy ez az emberkép alakul ki, ami ma általános. Na most, ugye ebből talán érzitek is, hogy mindaddig, amíg ezt az emberképet nem tudjuk megváltoztatni, addig reménytelenség arról beszélni, hogy egy közösségben motivált munkavégzés lesz. Mert hiszen a bennem élő emberkép eleve lehetetlenné teszi azt, hogy a közösségben az emberek úgy dolgozzanak, hogy arra azt lehessen mondani, hogy az motivált. És akár tudom, hogy a pénz az higiéniai tényező, akár nem tudom, azt mindig megtapasztalom, de miután olyan erővel él bennem ez a dolog, hogy az ember az egy gép, úgy gondolom, ha mégis több pénzt adok neki, jobban fog dolgozni. Tehát amikor ülsz így vezetőkkel és beszélgetsz a motivációs rendszerről, és csak arról beszélnek, hogy mit adunk az embereknek, mikor, mennyi pénzt és hogy, vagy hogy milyen formában adjuk oda, hogy most pénzként, vagy valamilyen jutalomként, és akkor megkérdezed, hogy de nem azt írja minden motivációs elmélet, hogy a pénz az nem motiváló tényező? De hát akkor is próbáljuk meg, mert hát ha. Tehát egyszerűen ez a technikai szemlélet, ez a homo economicus szemlélet, ez nem tudunk tőle elszabadulni. És akkor ugye valószínűleg érzitek is, hogy én azt mondanám, vagy az az én elképzelésem erről a dologról, hogy motiváltságot, vagy motivált közösséget csak akkor tudok létrehozni, ha meg tudom változtatni ezt az emberképet. Ha egy új emberképet tudok kialakítani. És tulajdonképpen, amit szeretnék elmondani, ez az új emberkép lenne az, hogy milyen alapon és hogyan tudjuk ezt az emberképet magunkban kialakítani, hogy hogyan tudunk egy olyan emberképet létrehozni, ami aztán megvalósítja azt, ami az emberképből fakad, ennek a szociális alaptörvénynek, szociális törvénynek az alapján, hogy egy új emberképpel egy újabb közösséget hozok létre, amire gondolok. De ahhoz, hogy ezt az emberképet először kialakítsuk, meg kellene beszélni, hogy mi is az a motiváció. Ez az anyag, amit itt most a Bence adott, az gyorsan csak úgy belenéztem, mert ugye mindig azt szoktam keresni, hogy bele van-e írva, hogy mi az a motiváció. És ugye lehet, hogy később írja, de most itt az elején, hogy átfutottam, ez a hölgy, ez is azt írja, amit általában a legtöbb helyen egyébként a motivációval kapcsolatban jön, hogy ez egy rendkívül bonyolult, rendkívül összetett, nagyon sok tényezőtől függő valami, pont. Kész.
Minden kultúrára szoktak ezt
hasonlítani. Nem tudják megfogni, hogy mi az, hogy motiváció, és mindaddig, amíg nem tudom, hogy mi a motiváció, hogy akarok én motivált helyzetet teremteni, ugye? A technikai gondolkodás alapján a motiváció az nem más, mint a gáz. Hogy mennyire nyomom a gáz, vagy mennyi üzemanyagot töltök bele, addig megy, ameddig van benne üzemanyag, elfogyott, meg is töltök bele. De amikor már egy picit is elkezdesz az ember fejével emberként nézni arra a munkatársadra, és nem gépként vagy gépalkatrészként, rögtön rájössz, hogy ez egy rendkívül bonyolult dolog, de ahhoz, hogy valójában meghatározzam, hogy mi az a motiváció, ahhoz az embert hát valóban úgy kell nézni, ahogy az az emberként itt van. És a sajnos, lehet, hogy hülyén hangzik, vagy nagyképpen hangzik, de hogyha nem tudod szellemi lénynek tekinteni az embert, akkor tényleg csak azt tudod mondani, hogy rendkívül bonyolult, összetett valami, ami nagyon sok tényezőtől befolyásolt. Valaki azt mondja, hát ne is foglalkozunk vele, mert annyira bonyolult. És ugyanakkor én meg úgy érzem, hogy ha szellemi lényként tudod tekinteni az embert, akkor hihetetlenül egyszerű. Mert a motiváció, ha az emberre, mint szellemi lényre tekintesz, akkor az nem más, mint egy erő. A motiváció az egy erő, mondhatnánk úgy is, hogy egy szellemi erő, amelyik az emberre hat, és méghozzá két irányból hat az emberre. Az egyik irány, amelyik irányból hat, az egy belső, és a másik irány, amelyik hat, az pedig egy külső erő. Tehát mondhatnánk úgy is, van egy belső motiváció, és van egy külső motiváció. Mi a belső motiváció? Ugye ez talán az egyszerű. Erről már többször beszéltünk. Tehát, hogyha most semmi más nem lenne a feladatunk, csak a belső motivációt meghatározni, akkor mondhatnám úgy is, hogy ezt már többszörösen megbeszéltük, hiszen a motivációlás, mint az az erő, amelyik az emberben belül hat azért, hogy a küldetését, amivel megérkezett a Földre, megvalósítsa. Ugye minden ember egy küldetéssel születik meg. Most nem tudom felolvasni, de talán lehet, nem is kell, mert mindannyian ismeritek, ugye a Hambas Bélának az a gyönyörű sorai, amiben meghatározza, hogy amikor elküldenek minket, hogy mit adnak. Most ez egy általános megfogalmazása, mondhatnánk úgy is, hogy annak a megfogalmazása, hogy mit jelent az önmegvalósítás. Hogy az önmegvalósítás az akkor meg önmegvalósítás, ha a többi ember érdekében történik, ugye? Egy szellemi lény esetében is önmegvalósítás a küldetés, csak nem önző módon a saját magadnak a megvalósítása, hanem a küldetésemnek olyan módon való megvalósítása, hogy az a másik ember céljait szolgálja, vagy a másik embert szolgálja.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com.
Csak nem önző módon a saját magadnak a megvalósítása, hanem a küldetésemnek olyan módon való megvalósítása, hogy az a másik ember céljait szolgálja, vagy a másik embert szolgálja. Mert ezekben a sorokban is ez van a legszebben kifejezve, de jaj, ha magadnak tartod, ugye? Hogy ez valami olyan csodálatos módon fejezi ki azt, hogy valósítsd meg önmagadat, de úgy, hogy az a többieket szolgálja. És akkor ettől a pillanattól kezdve nyilván érezte a Maszló, hogy ez ilyen. De ha nem szellemi lénynek tekinti az embert, akkor lehet, hogy úgy érzi, hogy ebben az egoista, önző világban, amiben élünk, tényleg arról van szó, hogy nekem saját magamat kell megvalósítani. Tehát egy belső erő él bennem, ami az önmegvalósításra szól, csak a valódi szellemi emberben megvalósítás az az, hogy olyan módon valósítsam meg magamat, ami a többi embert szolgálja, ami keresztül megvalósul az, ami írja az ember, hogy egy szociális lény az ember, és nem pedig egy egyedülálló önző lény. Na most ez a belső motiváció, ez a belső erő, ez a küldetés, ugye erről már többször beszéltünk, és azért mondom, hogy gyakorlatilag mi tudjuk, ez egy tudat alatti bennünk élő erő, és gyakorlatilag minden egyes cselekedetünkben, minden tettünkben, amit a Földön csinálunk, ez valamilyen módon megjelenik, és nem véletlen, hogy ilyen akarati gyakorlatokkal, tehát gyurmázással, amiről beszéltünk, vagy már akik szerencsések, azok csinálták is, vagy olyan gyakorlatokkal lehet meghatározni egy egyéni küldetést, vagy egy közösségi küldetést is, amelyik ezt a tudatalatti szférát megszólítja. Tehát van egyszer bennünk egy nem tudatos erő, amelyik meg akarja valósítani azt a küldetést, amit mi csináltunk. Vagy amivel lejöttünk. Aztán ugye van egy másik, ahogy mondtam, ugye van egy külső motiváció. Mondhatom, hogy is, hogy ez is egy elég egyszerű. A külső motiváció az nem más, mint a külvilágnak és az embert körülvevő környezetnek a kihívása, a kérdése, amit minden pillanatban minden embernek föltesznek. Ugyanis, hogyha ha végig gondoljátok, az életünk minden pillanatában belekerülünk egy helyzetbe. Az életünk minden pillanata mindig, minden helyzetben feltételeket, választási lehetőségeket tartogat a számunkra, és nekünk ott dönteni kell, hogy a közül a sok-sok, mondhatnám szinte végtelen lehetőség közül, amit az élet kínál, melyikkel kötjük össze magunkat. Melyikre mondjuk azt, hogy én ezzel a lehetőséggel élek, ezzel pedig nem. Megint. Következő másodpercben megint dönteni kell, hogy most mondjuk ide jövünk erre a megbeszélésre, vagy elmegyek valahova máshova, és ez még csak kettő, aközül a 100 lehetőség közül, amit minden pillanatban tehetnék. Mert mehetnék még moziba, olvashatnék könyvet, mehetnék a családomhoz, lehetne egy barátnőm, és ugye hihetetlenül hosszú listát lehetne csinálni, hogy melyik közül választok. És tulajdonképpen ez a külső motiváció. Az életünk minden pillanatban löktös minket, és azt mondja, hogy na döntsél, na döntsél, na döntsél, választál, melyiket választod? Hiszte, akár akarok dönteni, akár nem, az élet minden pillanatban egy erővel hat rám, és állandóan azt mondja, hogy na döntsél már, na döntsél már, na döntsél már. És mi, hogy döntök? Úgy, hogy milyen erő él bennem. Gyakorlatilag ezt a belső erőt, ezt a belső motivációt melyik külső erővel kötöm össze? Melyik az, amelyikre úgy érzem, hogy ez azonos azzal az erővel, ami belülről jön bennem, és melyik az, amelyik nem azonos? Melyik az, amelyikre azt mondom, hogy igen, és melyik az, amelyikre azt mondom, hogy nem? És ez a két erő hat minden pillanatban egy emberre. Ugye belülről a tudatalattiból jön valami, és állandóan minden oldalról kívülről jön valami, és ebben a pillanatban akkor leszek én motivált, akkor tudom én ezt a belső erőt megvalósítani, ha a külső és a belső erő összhangban van egymással. Ha egy olyan helyzetben vagyok, hogy a kívülről rám ható erő, az pontosan harmonikus, össze, együtt rezeg, mindenféle módon mondhatjuk, azzal az erővel, ami bennem van. Ott jól érzem magam, ott örömmel csinálom a dolgokat, ott kedvem van hozzá. És minden olyan helyzetben, ahol a külső erő az nem azonos azzal, vagy nem úgy rezeg, vagy nem olyan, mint ami bennem rezeg, oda vagy egyáltalán el sem megyek, vagy ha már ott vagyok, akkor ott kivonom magam belőle, nincs kedvem csinálni, nem tetszik, húzom az orromat, húzom a számat, keresztbe teszek. Tehát minden olyan esetben, ahol diszharmónia van a kettő között, ott az emberek motiválatlanul viselkednek, ugye? Azt hiszem ez így érthető, ugye? Elfogadható lesz. Na most, ebben a kettősségben, ugye az a modern motiválás, amit a vezetők csinálnak, az itt van. A vezetőknek az összes motiválási törekvése, az ugye egy külső motiváció lenne. És úgy gondolják a vezetők, hogy ők itt kívülről rá tudják kényszeríteni az embert arra, hogy azt a belső erőt, ami benne van, azt azzal az erővel, amit ők hoztak létre, azzal harmóniába hozzák. És itt van a tévedés. Mert ez nem fog megváltozni. Maximum azt tudom elérni vele, hogy teljesen elutasítják az emberek azt, amit az a vezető el akar érni velük. Ugye? Ha én bennem él egy küldetés, nekem akármilyen főnököm lehet, akármilyen erővel hat rám, engem nem tud. Ez lenne élő küldetést, én azért nem fogom föladni. Vagy legalábbis, ha föladom, ugye akkor egy szerencsétlen ember leszek, aki a 42 éves kora után, ugye erről is beszéltünk, az abszolút megbetegszik, fizikailag, lelkileg, depressziós lesz, öngyilkos lesz, mit tudom, miket csinál. Tehát ha én föladom ezt, akkor tönkre megyek. Na most, aki föladja, hát az ugye ebbe belebetegszik, aki viszont nem adja föl, az két dolgot csinál, vagy ellenáll ennek a külső erőnek, ha nincs harmóniában ezzel, vagy pedig ott hagyja azt a közösséget. És miután az embereknek a többsége hogy olyan, hogy hát valahol kell dolgozni, ő csak azt érzi, hogy az nem jó, amit ott vele csinálnak, ezért a vezetők többnyire ellenállással találkoznak, mert az ő motiválási törekvésük az egy külső erőként jelenik meg, ami nincsen szinkronban azzal, ami az emberekben belül él. És hogy ha ezt most így ebből a szempontból nézitek, akkor ez a modern motiválási törekvés, ez egy kicsit olyan arrogáns dolog is. Hogy majd én megmondom, hogy te mivel közd össze magadat, és majd én megmondom, hogy mit kell neked csinálni, meg hogy az, ami benned él motiváció, az lehet, hogy nem is olyan jó, és azt kell csinálni, amit én mondok. Ugye ez hogy úgy mondjam, ez egy kicsit nem működik. Ezért bukik el minden motiválási törekvés. Ezért van az, hogyha egy pillanatig is esetleg pénzzel, jutalommal, vagy ígérgetéssel egy embert látszólag motiváltá lehet tenni, de abban a pillanatban, hogy megkaptam a pénzt, megint előjön bennem ez a belső hang, és azt mondja, hogy de Péter, nem jó ez így. És akkor azt fogom mondani, hogy a francba, akkor adjanak még többet, mert akkor én csak akkor leszek hajlandó továbbra is olyan lelkesen csinálni, vagy úgy csinálni, mint a lelkes lennék, mint eddig. Minden, ahogy megkapom a jutalmat, és letették az asztalomra, rögtön megszólal ez a hang, és azt mondja, hogy te, ez így nem jó. És akkor megint emelni kell. Ezért elégedetlenek az emberek a motivátorokkal. Ezért mondta azt a Herzberg is, hogy állandóan emelni kell, mert az emberek hozzászoknak. Érzitek? Na most, ezen felül még, hogyha ezt nézzük, és ezt a kettőt látjuk, akkor ez még nem csak azt jelenti, hogy az emberek hozzászoknak ehhez a dologhoz, hanem még két nagyon érdekes dolgot okoz. Azáltal, hogy ellentétes azokkal az erőkkel többnyire, ami az emberekben belül van, ezért sajnos ez a dolog, ez a vállalaton belül
egyfajta ilyen gyanakó, bizalmatlan légkört hoz létre. Ez az erőszakos vezetői magatartás, ami ugye jutalmazásokra és mindenféle pénznek és egyéb javaknak az osztogatásán, nyaralásoktól kezdve autó és egyéb dolgoknak az osztogatásából áll, ez tulajdonképpen elkezdi gyanakóvá tenni az embereket, hogy ez miért kap annyit, és miért nem én kapom, meg hogy most mi lesz legközelebb, és hogy ez mit mondott rólam a főnöknek, és hogy nekem is kéne valamit mondani, hogy én többet kapjak. Tehát egy olyan légkör kezd kialakulni ebben a közösségben, ahol az emberek nem tudnak bízni egymásban, és igazán nem hisznek el senkinek se semmit. És mondhatnám úgy is, hogy minél erősebben próbálja a vezető ezzel az erőszakos külső hatással motiválni a munkatársait, a gyanakvó és bizalmatlan légkör egyre erősebb lesz abban a közösségben.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
És mondhatnám úgy is, hogy minél erősebben próbálja a vezető ezzel az erőszakos külső hatással motiválni a munkatársait, a gyanakvó és bizalmatlan légkör egyre erősebb lesz abban a közösségben. És ez aztán oda vezet, vagy mondhatnánk úgy is, hogy ez ennek az eredménye, hogy az értékek inflálódnak. Ugye semminek nincs már értéke, mert ami az egyik nap még jó volt, az már holnap nem lesz jó, mert még többet kell mindig ezzel, amit ugye egyszer úgy mondta, hogy mindig emelni kell a motivátorokat, ez gyakorlatilag egy infláció. De az értékeknek az inflációja, mert az emberek nem érzik az értékét annak, hogy neki egy jó autója van. És ő már azzal az autóval nem elégedett, mert neki még egy kicsit nagyobb kell meg. Most már bőrülés is legyen benne, meg itt az automata klíma, soha semmi nem jó. Mindig valamivel kicsit több kell, és ez azt jelenti, hogy az emberekben az értékek elkezdenek inflálódni, és ez tulajdonképpen mondhatnám úgyis, hogy elindít egy közösséget a morális lejtőn, és egyszer azt elmég az is elképzelt, hogy ugye ezen keresztül aztán a gazdasági lejtőn is elindulnak lefelé. Na most, ami ennek az egésznek a lényege, ami miatt ezt az egészet elmondtam, az, hogy meg kell éreznetek, vagy valahogy meg kell értenek azt, hogy minden olyan motiválási törekvés, amely külső motivációs erőként egy közösségben megjelenik, az ahelyett, hogy motivált helyzetet hozna létre, az megöli az emberekben a motivációt. És ugye ez a jelentés, vagy ez a mondat, amit mondani, az tulajdonképpen úgy szól, hogy a motiválás az megöli a motivációt. Tehát, hogyha én úgy gondolom vezetőként, hogy külső erővel képes vagyok a munkatársaimat egy külső erőnek a hatására motiváltá tenni, akkor annak az az eredménye lesz, hogy az az erő, ami bennük él, az ott abban a közösségek a számára meghalt. Nem az emberben hal meg, mert az a motiváció az bennem él, csak az a közösség abból már semmilyen gyümölcsöt nem fog tudni létrehozni. Valahol máshol fogom kifejteni a motivációmat, és valahol egy sportkörben, egy egyesületben, a családjó, a baráti körömben, valahol máshol fogok valamit tenni, próbálom ezt az erőt, a küldetésemet megvalósítani, de annak a közösségnek a számára a munkatársaiban élő motiváció az meghalt. És ez egy óriási baj. Ugye ezzel küzdünk, ezt látjuk motiválatlanságnak. Na és ugye ezért aztán meg kellene keresni azt az újfajta lehetőséget, aminek az alapján végül is a motiválásból motivált emberek lesznek körülöttünk, és a vezető képes a motiválási tevékenysége alapján motivált munkatársakat maga körül látni. Na most ezzel a kérdéssel, ugye az egyik, aki nagyon sokat foglalkozott, aztán többen is ismeritek, ugye a Lex Boss, és az egyik kollégája, egy Reinhard Sprenger nevű úriember foglalkozott nagyon sokat, és ugye azt mondták, és ez volt az egésznek az alapja, hogy akkor lesz egy emberi közösségben motivált munkavégzés, akkor fogják az emberek a bennük élő erőt a közösség szolgálatába állítani, ha a vezetők képesek egy úgyfajta emberkép alapján vezetni a közösséget. És ez ugye idáig még ezt úgy nagyjából már éreztük is. Ami viszont érdekes volt, és amit amit ők is mindig ilyen nagyon, ilyen nagyon megdöbbentő, vagy ilyen döbbentő módon próbálnak előadni, az az, hogy azt mondják, hogy nem kell olyan nagyon keresni ezt az emberképet, mert ez létezik. Mindenki ismeri. Ugyanis azt mondják, hogy az ember egy nagyon érdekes skizofén állapotban éli az életét. És ez minden emberre érvényes, vagy legalábbis hát az embereknek a túlnyomó részére érvényes, hogy minden emberben kétféle emberkép él. Egy emberkép a külvilágról, az ember társairól, és egy másik, ami saját magáról szól. És érdekes módon, még azokban az emberekben is, akik egyébként a szavaikban folyton, mondjuk úgy szidják magukat, és állandó, hogy egyébként ezt nem tudom megcsinálni, meg nem vagyok jó, meg semmi, ami valójában benne él, az egy pozitív emberkép saját magáról, és még minden embernek saját magáról pozitív emberképe van, addig az emberek túlnyomó részének a másik emberről viszont negatív képe van. És ez ugye ez az a skizofén állapot, amit túl kellene lépni. És mondhatnánk úgy is, hogy ugye ennek a két embernek az a zsenialitása, hogy azt mondta, hogy semmi más nem kell csinálni, gyerekek, csak gondoljátok azt a többi emberről, mint amit magatokról. És a probléma meg is oldódott. Próbáljunk kilépni ebből a skizofén állapotból, és azt mondani, hát ha bennem él egy jó emberkép, akkor semmi más nem kell csinálnom, mint ezt az emberképet alkalmazni a kollégáimra is. Különösen már csak azért is, mert ez nem csak rám érvényes, hogy én nekem magamról jó képen van, és mondjuk a többiekről rossz, hanem mindenkire. A munkatársaim, a beosztottaim, mindenki ugyanúgy gondolja, hogy ő jó, és én vagyok a hülye. Meg a többiek köblötte, ugye? Tehát az őrület ebben az egészben, hogy minden egyes embernek a saját emberképe pozitív, és általában a másik emberről alkotott emberképe szokott negatív lenni. Na most, hogyha képes vagyok elindulni ezen az úton, és azt mondani, hogy én ezt a régi emberképet magamban lecserélem, azaz mit csinálok? A cselekedeteim alapjául az egyenlőséget választom. Az egyenlőséget tekintem a cselekedeteim alapjának oly módon, hogyha én egy ilyen pozitív és egy ilyen jó ember vagyok, akkor tekintsem egyenlőnek valójában a másikat, és gondoljam őt is ugyanilyen pozitívnak, ugyanilyen jónak, ugyanilyen okosnak, ugyanilyen szépnek, mint amilyen én magam vagyok. Ha képes vagyok ezt a dolgot megtenni, akkor érdekes módon hirtelen egy közösségen belül egészen csodálatos dolgok történnek. Tehát csak ettől a belső elmozdulástól, és miért? Ugye hát ennek itt van a magyarázata, ugye? Ugyanis abban a pillanatban, ha én bemegyek, és azt kezdem el sugározni, azt az emberképet kezdem el magamban sugározni, hogy hát az emberek azok felelős, képesek önállóan gondolkodni, képesek egy problémát megoldani, akkor a munkatársaim először ugyan többenten fognak ránézni, hogy te jó ég, ez megbolondult, hogy mi baja van ennek. Hát ez még tegnap mindent meg akart mondani, és ma meg azt mondja, hogy én tudom, és csinálja meg. És látszólag őszintén is gondolja. Biztos elment egy tréningre, ahol testbeszédet tanult, és akkor most ez megint egy új trükk, amit ez a pasi ki akar velem próbálni, és akkor egy darabig vizsgálgatják azt, hogy most tényleg az én viselkedésem és az egész kisugárzásom egyezik azzal, amit mondok, és egy idő után azt kezdik látni, hogy bennem tényleg megváltozott a kép, és én tényleg rájöttem arra, hogy ők okosak, intelligensek, értelmesek, felelősek és minden, akkor elkezdenek erre a képre reagálni, és egy hét alatt, egy hónap alatt, egyszer csak azt veszem észre, hogy ugyanabban a cégben, ahol eddig hülyékkel voltam körülvéve, most csupa magas IQ-jú, rendkívül értelmes, felelősségvállaló ember dolgozik körülöttem, és nekem tulajdonképpen semmit nem is kell csinálni, nem is vagyok annyira túlterhelve, nem is kell annyi döntést hoznom, nem kell állandóan nyitva tartani a szobámnak az ajtaját, semmi más nem kellett csinálni, csak azt kell mondani magamnak, hogy hát ők is olyanok, mint én. És érdekes módon egyszer csak elkezdenek az emberek örömmel dolgozni, az emberek elkezdenek motiváltságot mutatni. Az egyik lassabban, a másik gyorsabban, az egyik már egy hét után, a másik egy hónap után, lehet, hogy a harmadik egy év után merő, mert esetleg annyi sérülés vagy annyi kárt szenvedett el az élete során, és annyira bizalmatlan. De előbb-utóbb ez a hangulat mindenkit magával ragad, és és ha ez bennem őszintén jelen van, akkor átalakul az egész közösség, és az emberek, ezek a rossz kedvű, kedvetlen és csak pénzért dolgozó emberek egyszer csak elkezdenek kreatív, motivált emberekké válni. És miért van ez? Mert, amit ide írtam, ugye az, hogy megöli a motivációt, az nem azt jelenti, hogy az emberekből kihalt a motiváció, a kreatív alkotóerő, hanem csak annak a közösségnek a számára halt meg. És azzal, hogy én megváltoztattam a gondolkodásomat, és az egyenlőséget tettem minden cselekedetem alapjául, ezzel a közösség számára újra megszületik az az alkotóerő, az a motivációs erő, ami az emberekben van.
Ami elhangzott, csak része az egésznek. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennünk önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió, egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com
És azzal, hogy én megváltoztattam a gondolkodásomat, és az egyenlőséget tettem minden cselekedetem alapjául, ezzel a közösség számára újra megszületik az az alkotó erő, az a motivációs erő, ami az emberekben van. Mondhatnám úgy is, hogy amit eddig a manipulálással nem tudtam előhozni belőlük, azt most egyszerűen azzal, hogy megváltoztatom magamat, megváltoztatom a saját viselkedésemet, a bennem élő emberképet magától elő fog jönni. Na most ugye ebből sajnos az is következik, hogy ha én azt akarom, hogy a közösségem motivált legyen, akkor nem egy új motivációs elméletet kell keresnem, nem egy harmadik motivációs elmélethez kell fordulnom, mert ez a kettő elbukott, hanem el kell kezdeni saját magamat megvizsgálni, és a bennem élő emberképpel szembesülni, és azt tapasztalom, hogy én is ebben a schizofrén állapotban értem, akkor azt át kell alakítani, meg kell változtatni. És ez az átalakítás, vagy ez a megváltoztatás, ez két fontos fázisból áll, amit mindenképpen nem áll, hogyha ha minden vezető, aki ezzel a döntéssel szembesül, vagy ide eljut, azt megteszi. Az egyik az az, hogy mit kell elhagynom. Tehát gyorsan meg kell nézni, hogy melyek azok az elemek a vezetői stílusomban, amelyektől nagyon gyorsan meg kell szabadulni. Amelyek még ennek a régi emberképnek a maradványai, vagy a következményei. Ugye? Mit kell elhagyni? Kerülni kell minden olyan dolgot, ami a hierarchiával, a státuszszimbólummal, magával a státusszal kapcsolatos, azt jeleníti meg, vagy azt testesíti meg. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell, hogy a titkárnőt most el kell bocsájtani, mert a titkárnő ugye az egy státuszszimbólum, hanem nem annak kell tekinteni, hanem egy munkatársnak, aki segít nekem, hogy dolgozzak. Tehát, hogy nem státuszként kell megélni a titkárnőt, hanem munkatársként. És nem azt jelenti, hogy most az igazgatónak le kell költözni a szép szobájából, és lenne egyszerűen valami lukban kell élni az életét tovább, hanem úgy kell tekinteni, hogy ez nem egy, nem a, ez hogy mondjam, tehát hogy ez nem az én nagyságomnak az eredménye, hogy én most egy igazgatói szobában ülök, hanem ez egy feladat az én részemre, hogy abban a funkcióban vagyok ennek a vállalatnak a vezetője, az ügyvezetője, elnöke, vagy akármilyen vagyok, és nem jár ez nekem, de egyszerűen egy elnöknek egy ilyen szobában, vagy egy ilyen berendezési szobában kell lenni. Tehát ez, amikor az ember úgy éli meg, ez egy ilyen belső megélés, hogy gondolok arra, hogy én attól vagyok majd, hogy ilyen szobám van, vagy teljesen mindegy, hogy milyen szobában vagyok, én csinálom azt a dolgot, amit csinálok, és ami a feladatom. Amit nem szabad megtenni, az, hogy vagy amit el kell hagyni. Mert a régi gondolkodásnak, a régi emberképnek az egyik fontos eleme az, hogy egy fontos része az, hogy állandóan mindenre utasításokat adunk, mindenre mi döntünk, hogy lehetőleg hagyjuk el, ne adjunk nem szükséges utasításokat. Ugye a régi stílusú vezető úgy gondolta, hogy neki mindenről, mindenben dönteni kell, mindenről tudni kell, mindenről bele kell szólni, mindenkinek meg kell mondani, mi az, amit csinál és hogyan csinálja. Ha megváltoztatom ezt, akkor még akkor sem adok nem szükséges utasítást, ha azt kérik. Ha valaki oda is azt mondja, hogy főnök ezt mondd meg, akkor azt mondom, hogy te ezt jobban tudod, csináld meg te. És kész. Ennyi. Ez az ügyel van. Ki lehet, hogy kétszer oda jön, harmadszor nem fog. Vagy ha oda jön, akkor le kell vele ülni, és meg kell kérdezni, hogy miért nem tudja ezt ő, mert ezt neki kell tudnia kellene. És akkor lehet arról beszélni, hogy a képességei hiányoznak, el kell küldeni egy tanfolyam, ez az, vagy akár túl nagy az a felelősség, amit tart, de ugye ez akkor már egy beszélgetésnek az eredménye, miért nem tud ő dönteni azokon a helyzetekben, ami az ő munkájához tartozik. Hiszen nem nekem kell döntenem, hanem neki. És ezzel tulajdonképpen kerüljük a hierarchikus helyzeteket. Mert miért törekszik fölfelé a döntés? Miért próbálnak az emberek általában mindig a vezetőhöz menni döntésre? Ugye két okból kifolyólag. Egy, mert úgy érzik, hogy szívesen dönt. Másrészt meg kényelmesebb nekik, ugye? Tehát ha oda megyek, úgyis válaszolok, kétszer válaszolok, akkor azt mondják, hogy ja, hát ha ő válaszol, akkor lehet, hogy ő akarja minden kérdésre megmondani a tuti. És akkor ettől kezdve mennek is hozzá. Meg egy idő után rájövök arra, hogy ez teljesen jó, hát nekem semmi felelősségem nincs, csinálj ő, de ettől lesz hierarchikus a szervezet. Minden döntés mindig felszületik. Aztán ugye a másik, amit el kell hagynom, hogy abban a formában, abban az emberképben, ami a régi emberkép, ugye ott nincs igazi kommunikáció. Tehát ha én főnök vagyok, akkor én megmondhatom neked, hogy te rosszul csinálod a munkádat, valami nem jó, de ha te mondod meg nekem, akkor vagy ki vagy rúgva, vagy biztos lesz benne, hogy büntibe vagy, és akkor nem kapsz prémiumot, meg mindenféle módon kiszúrok veled, mert én megmondhatom neked, de te nem. Ugye ez tipikusan az az eset, hogy a múltkor beszélgettem az egyik barátommal, és azoknál például az a helyzet van, hogy a cégnél, ha elmennek egy rendezvényre, vagy a kultúrterembe, vagy milyennél, ahol összegyűlnek, van egy rendezvény, akkor ott nem szabad dohányozni, csak az igazgatónak. Most gondoljátok el, behívják az embereket, mindenkit leültetnek, és az igazgató, ahol ő, oda tesznek egy hamutartót, de a többi dohányos nem gyújthat rá. Most el tudjátok ezt képzelni, hogy ott milyen hangulat lehet abban a cégben? Ugye? Tehát mondhatnám úgy is, hogy a harmadik az az, hogy kerüljük minden olyan helyzetet, ami ezeket a lehetetlen dolgokat, ezeket a lehetetlen állapotokat létrehozza. Ne legyenek különbségek az emberek között, hanem valósuljon meg az az egyenlőség, ami a kommunikációban, a viselkedésben és mindenben megvan. És ugye kerülni kell még azt, el kell hagynom azt, hogy a régi rendszerben azért azt sugalmaztuk, hogy a pénz az fontosabb, mint az ember. Hát hiszen azért dolgozunk, hogy jó sok legyen a nyeresség, a fedezet, sok pénzt tudjunk hazavinni, és ezt el kell hagyni. Tehát meg kell néznem magamban, hogy ezek közül, vagy esetleg ehhez hasonló dolgok közül mik élnek bennem. És akkor el kell határozni, hogy egy döntést kell hozni ezzel egy időben, hogy ezeket elhagyom arról, hogy mik azok viszont, amiket ki kell fejlesztenem. Végig kell gondolnom, hogy melyek azok a dolgok, vagy melyek azok a tulajdonságok, amelyeket ki kell fejlesztenem. Ugye két dolgot azt tudunk. Az egyik az az egyenlőség, a valódi egyenlőséggel való gondolkodás, és a másik az a bizalom.
Tiszta Hangok Rádió. Az ember által, az emberrel, az emberért.
Végig kell gondolnom, hogy melyek azok a dolgok, vagy melyek azok a tulajdonságok, amelyeket ki kell fejlesztenem. Ugye két dolgot azt tudunk. Az egyik az az egyenlőség, a valódi egyenlőséggel való gondolkodás, és a másik az a bizalom. A bizalom az az elv, ami ugye valóban megtestesítésre ezt másik emberképet, hogy én bízom a másik emberben még akkor is, ha esetleg a pillanatnyi állapota nem olyan, hogy ki tudja fejezni azt, ami benne él, vagy meg tudja valósítani azt, ami benne él, hogy ő azért mégis képes lesz erre, és ezt sugárzom is feléje, hogy lehet, hogy te most nem tudod valamiatt még megtenni, de én bízom benne, hogy ezt te, ami a valódi képességed, a küldetésed, azt meg tud valósítani. Ezt kellene a vezetőnek sugároznia mindenki felé. Ugye, és hogy tudom rólad, hogy mi az, amit meg tudsz csinálni, és én azzal bízlak meg, és vidd el, hogyha én erre megkértelek, akkor ezt meg is fogod tudni csinálni. Akkor ugye, ami nagyon fontos, a kérdéskultúra, ugye egy újfajta közösségi kultúrának a kialakítása, és mondhatnám úgy is, hogy egy újfajta kommunikatív kultúrának a kialakítása, ami kérdésekre alakul. Ugye a kérdés az talán a jövőnek a kulcsa, És ugye ez mennyire érdekes, nem tudom, most ugye minden tévécsatornában állandóan Columbo van. És az édesanyám az állandóan, hogy önálló az őszabályban mindig megy a tévé, és az mindent néz. Tehát a Columbo ugye az még a négy gyerekkorunkból is ismerős. És a múltkor egyszer bementem hozzá, és hogy leültem, és ment a Columbo, és akkor egy picit néztem. És az jutott az eszembe, hogy tulajdonképpen ez a Columbo, ez ennek az újfajta kérdéskultúrának az előhírnöke. Mert nézzétek meg, ez az ember semmi más nem csinál abban a filmben, csak látszólag hülye kérdéseket tesz fel mindenkinek. És nem is ő oldja meg a helyzetet, hanem mindig a bűnösök vagy a bűnözők árulják el saját magukat, ugye? Legalábbis most így visszaemlékszem, amikor gyerekkoromban ilyeneket néztünk, hogy ez, tényleg azt mondja, milyen hülye ez a Columbo. De most, hogy így utólag most így egy pillanatra egy kicsit belenéztem, most jöttem rá arra, hogy ez az ember tényleg semmi más nem csinál, hihetetlen ügyesen használja a kérdést úgy, hogy mindenki mindent elmond, még azt is, amit esetleg nem akar. És tulajdonképpen ez az új kérdéskultúra. Egyszerű, látszólag banális kérdéseket teszek fel, és a közösség és az egyénnek a legmélyebb problémáit ezáltal föl tudom hozni. És hát nyilván miután ugye ez nem egy rendőrség, tehát nem rendőrként teszem fel a kérdést, hanem ilyen gyógyító erőként, hogy az, ami probléma van, ami egyénileg vagy a közösségnek problémája, az följöjjön, és lehessen róla beszélni. És ez nem nagy dolgok kellenek, hanem ilyen apró kis egyszerű kérdések, amiket az az ember is ott föltesz. És lehet, hogy ilyen sután elsütve még sokkal jobban jön be, mint ha ott én a nagyon okosan, hogy tök az asztal mögött. Na, akkor most ezt mondd meg, ezt mondd meg, azt mondd meg. Mert az ember valahogy nem.
Igen, egy példa jutott eszembe, ami nem tudom, hogy igaz, inkább kérdezem, hogy gazdasági történelem szempontjából igaz, de szerintem 80-as évek elején, szóval meg itt erősen vasfüggöny mögött jött egy japán, nem is tudom milyen kapcsolati szálon a papámhoz, és ugye a papának érezte tőle, hogy hát milyen a japán csodatitka. És akkor azt mondta, hogy az, hogy ők diák nemzet és nem professzor nemzet. Amivel gyakorlatilag ugyanezt értette, hogy nem válaszokat adnak, hanem kérdeznek, vagy legalábbis igazodnak. Hogy abban a japán gazdasági csodában ez megjelent és szerepet játszott?
Őszinte legyek. Én, amit én tudok, az biztos, hogy a japánoknál ugye indult el az, hogy bízni kell egymásban. Ugye a cégek is bíznak egymásból, hiszen ugye ez a bizalomnak az alapja volt az, hogy ez a just-in-time módszert egyáltalán egy japán kitalált és bevezette, és azt mondta, hogy minek ide ilyen sok árul, hát hozd akkor, amikorra kell, kész. Ugye, és attól, hogy én elkezdtem benne bízni, attól kezdve egyszer csak kiderült, hogy tényleg tudják akkor hozni, amikorra kell, és akkor nem kell gyűjtögetni. De én úgy gondolom, hogy aki bízik az emberben, az a kettő összetartozik egymással. Tehát úgy igazán nem lehet egy emberbe bízni, ami válaszokat adok neki, ugye ahhoz kérdés, el tud hozni tényleg minden nap 4 órára, azt mondod, igen, jó, akkor hozzad, és akkor. Tehát szerintem ez a kettő együtt biztos, hogy benne volt, én ezt tudom. Viszont akkor ezt ide írjuk föl, mert ugye el kell hagyni, vagy kerülni kell a válaszokat is. Ugye ez a régi gondolkodásnak a hagyománya, hogy válaszokat adunk mindenre, és nem kérdezünk. És amit még mindenképpen ki kell fejleszteni, az az újfajta ellenőrzés. Mert ugye azt tudjuk, hogy a bizalom az nem azt jelenti, hogy vakon hiszek a másikban, hogy csinálni azt, amit csinálnia kell, hanem az egészséges bizalom az a szabadság és az ellenőrzésnek a harmóniájából áll össze. Tehát nekem egy bizalomra épülő, de igen szigorú ellenőrzési rendszert kell kialakítani, ami viszont aztán nem a hatalomból jön létre, hanem például lehet egy önellenőrzés is, hogy megteremtem minden pozícióban, minden ember számára azt a lehetőséget, hogy ő önmaga leellenőzze, hogy amit csinált, az jó-e vagy sem. És az is egy ugyanolyan jó ellenőrzés lehet. Sőt, lehet, hogy sokkal jobb az, mintha én minden nap lemennék és megnézném, hogy te mit csinálta, meg te mit csinálta, meg ő mit csinált, ugye? Na most mondhatnám valahogy úgy is, hogy e között, a kettő között szemléleti szempontból valami olyan különbség van, mintha megfordulna a piramis. Ugye az egyik esetben, a régi szemléletben, a piramis az így áll, ugye? És itt ülnek föl, itt ül fönn a legfőbb vezető, és ugye minden okosság innen föntről árad lefelé, és mindenki azt csinálja, amit fönt mondanak, illetve igyekszik megfelelni annak, ami fönt van. A másik rendszerben pedig a vezető van legalul. És mondhatnám úgy is, hogy ez a vezető, ez a saját vállán tartja az egész vállalatot. és ezekben a vezetőkben a másik embernek, a fölötte lévő szinteknek a szolgálata él. Tehát én vezetőként nem vezetem őket, hanem szolgálom, tartom az egészet, viszem a vállamon az egésznek a terhét, és én szolgálom azokat, akik fölöttem vannak, mondjuk a középvezetőket, a középvezetők pedig szolgálják azokat a beosztott munkásokat, akik legfölül vannak. És így is kell rájuk gondolni. Mert a hagyományos rendszerben úgy gondolunk rájuk, hogy mi adunk nekik bért, adunk nekik motivációt, meg mehetnek nyaralni, meg mi milyen jók vagyunk, ugye? Ebben a helyzetben pedig szolgáljuk őket, és megpróbálunk mindent megtenni az ő érdekükben, hogy nekik jó legyen. És ez egy óriási különbség a kettő között. Ugye ez ebben a szinten áthatja a vezetőket a fölöttük lévő szinteknek a szolgálatának az érzése. Ugye? És gondoljátok végig, hogy ez a mondat ez milyen súlyos dolgokat tartalmaz, ahhoz képest, ahogy ma sok helyen az emberek vezetik a vállalatukat. Hogy én nem legfölül vagyok, én vagyok legalul, és az én vállamon nyugszik az egésznek a terhe, és nekem mindig kell őket, szolgálnom kell őket. Mert ha rosszul szolgálom, akkor bizony rossz helyre kerülünk. Na most még egyetlen egy dolgot szeretnék ezzel kapcsolatban elmondani. A pénzről azért úgy gondolom, hogy pár szót kellene beszélni. Mert hát azért a pénz az mégis egy rendkívül komoly dolog ebben a mai világban, és akár akarjuk, akár nem, a pénz állandóan szóba fog kerülni, mert azért még egy hosszú időbe fog telni, mire az emberek a munkát és a pénzt egymástól szét tudják választani. Ugye azt azért úgy nagyjából érzitek, vagy azt olvastatok róla, ugye tudjátok, hogy a fejlődésnek oda kellene jutni, hogy az ember a munkát és a pénzt, a bért, amit a munkáért kap ma, azt külön tudja választani, és legyen a munka, és legyen mindenkinek egy jövedelme, amiből él, és ennek a kettőnek semmiféle összefüggésének nem szabadna lenni egymással. Jó, hogy ez még majd egy, mit lehet, egy ilyen 1000 éves távlat, de végül is, hogyha így megnézzük az egész az embernek a fejlődését, akkor ugye ez 4 fázis, hogy először a munka az önfenntartásnak az eszköze volt, tehát a létfenntartás, aztán jött a rabszolgamunka, aztán jött az, hogy a munka áru, amiben most élünk, és aztán fog jönni majd egy 4. korszak, amelyik korszakban ugye a munka és a pénz szétválik, és akkor lesz a munka szentségé. Akkor lesz az, amit itt az elején írtam, hogy a munka lesz az ember küldetésének a megvalósításának az eszköze. Hogy ezt a küldetést a munkámon keresztül fogom megvalósítani, de nem ebből fogok élni, hanem abból fogok élni, hogy a közösség, amelyikben dolgozom, az eltart engem, és a közösség tartja el mindig minden tagját. Tehát ha most én rólam van szó, akkor ti eltartotok engem azért, hogy én meg tudjam valósítani a küldetésemet, és azt tudjam tenni, ami miatt itt vagyok a Földön. Aztán a Bencét mi tartjuk el, és ő meg tudja valósítani a küldetését, és olyan közösségek jönnek létre, amelyek mindig eltartják a tagjaikat, de soha nincs összekötve, hogy én azért a munkáért mennyit kapok. A közösségnek van bevétele, és mindenki a szükségre teszül ebből. Ugye ez annyira más gondolkodás a maihoz képest, hogy beszélhető ez, hogy 100 évbe telhet, mire az ember eljut ide, de már vannak kis közösségek, amelyek ezen az úton elindultak, és megpróbálják a munkát és a megélhetésük szükséges pénzt egymástól szétválasztani.
Ami elhangzott, csak része az egésznek, ahogy ön is. Hallgassa meg az összes műsorunkat, és fedezze fel bennük önmagát. Páratlan élmény. Tiszta Hangok Rádió. Egymásért vagyunk. www.tisztahangok.com.
De már vannak kis közösségek, amelyek ezen az úton elindultak, és megpróbálják a munkát és a megélhetésük, hogy szükséges pénzt egymástól szétválasztani. De mivel még ma ebben az állapotban nem vagyunk, ezért vezetőként szembesülni kell azzal, hogy a munkatársaink állandóan és újra azt fogják mondani, hogy nekik több pénze van szükségük. Állandóan és újra szembesülök azzal, hogy valaki odajön, és azt mondja, hogy nekem több fizetés kell, nekem még több pénzt adjál, és hogy akkor ezzel most mit csináljak? Most az egyik és legfontosabb dolog ezzel kapcsolatban az, hogy a vezetőnknek meg kell érteni, hogy az emberek nem szívesen beszélnek a saját hiányosságaikról. Ugye hát lehet szociális, szellemi, vagy akár gazdasági, akarati hiányosság minden emberben, És ezeket a hiányosságok nem szívesen mondják. Mit mondanak helyette? Azt mondják, hogy több pénzre van szükségem. És amikor a pénzről beszélnek az emberek, és még több pénzt akarnak, akkor tulajdonképpen azért a pénzt mondják, hogy elfedjék azokat a hiányosságokat, ami ebben a hármasságban bennük van. Ha a szellemi szférában vannak hiányosságaik, akkor amikor az embereknek a pénz iránti vágya megjelenik egy vezetővel szemben, akkor az nem más, mint a fejlődésre való képtelenségnek a kimutatása. Tehát, hogyha egy munkatársad folyamatosan állandóan azzal ostorolsz, hogy neki több pénzre van szüksége, neki emeljék fel a fizetését, vagy egyáltalán ő ilyen látható vagy külsőséggel kapcsolatos jelekről próbál, vagy jelekbe kapaszkodik bele, hogy neki legyen egy nagyobb irodája, vagy egy nagyobb autója, akkor tulajdonképpen azt próbálja eltusolni ezen keresztül, hogy ő nem tud fejlődni, képtelen együtt menni a közösséggel, és úgy gondolja, hogy ezt a fejlődésre való képtelenséget, ezt kompenzálni lehet azzal, hogy neki nagyobb a fizetése, vagy nagyobb az autója, vagy valamilyen, vagy ilyen státuszszimbóluma van, és akkor nem veszik észre, hogy ő neki nincs diplomája, vagy esetleg nem tud egy nyelvet, vagy valamit, és nem is akar megtanulni, vagy nem is tudja megtanulni, mert esetleg nincs kedve hozzá, és ezért nem csinál. Tehát mondhatnám úgy is, hogy szellemi hiányokat is lehet egyszer pénz iránti vágyjal, vagy státuszszimbólumok iránti vágyjal megpróbálni elfedni. De ugyanígy szociális problémákat, szociális hiányokat is meg lehet próbálni elfedni. Milyen szociális hiány próbálnak az emberek elfedni azzal, hogy státuszszimbólum, pénz, magasabb fizetés, nagyobb autó, hát az, hogy nem tudnak kapcsolatba kerülni az emberekkel. Úgy gondolja, hogy ha én emberként nem tudok a másikkal szóba állni, akkor, vagy nem tudok tiszteletet kivívni, nem tudok egyenlő rangú emberként beszélni, akkor majd azért fogsz engem tisztelni, mert én igazgató vagyok, meg nekem olyan nagy a fizetésem, meg olyan szép nagy autóm van, meg a legfős emeletem van az irodám. Tehát a szociális hiányok az itt abban jelennek meg, vagy azt próbálom elfedni, hogy kapcsolatokat nem tartani. Nem tudok kapcsolatba lépni az emberekkel. És úgy gondolom, hogy a pénz az egy jó helyettesítő elem lehet, hiszen ha valakiről meghallják, hogy milyen nagy a fizetése, akkor arra mindenki nagy tisztelettel néz a mai világban. Hú, hát te ilyen sokat keresel, hát akkor biztos marha okos lehet, vagy milyen jó ember, és akkor már mindjárt kedvesek veled, ugye? Hát elég, ha megnézed, hogy milyen autód van, akkor hú, hát te neki biztos milyen sokat keres, és akkor már aztán mindjárt körül is rajongolnak. És az ember úgy gondolja, hogy ha én már egy ilyen furcsa ember vagyok, akit senki nem szeret, majd akkor biztos szeretni fognak, és akkor majd ilyen marha nagy tisztelettel néznek rám. Na most a harmadik szinten is megjelenik az emberben, sokszor ez öntudatlanul, tehát ez nem úgy van, hogy én otthon ülök, és azt mondom, hogy hú, hogy utálom az embereket, hogy lehetne ezt most valahogy kompenzálni, hogy mégse látszódjon ez, hogy akkor most holnap azt mondom, hogy legyen, emeljék fel a fizetésemet, ez nem. Sőt, abszolút öntudatlanul, állandóan érzem, hogy nekem több pénz kellene valami miatt, és utána ez csak megjelenik abban, hogy hát igen, nem azt akarod kompenzálni, hogy nem tudsz az emberekkel kapcsolatba kerülni, és hogy belássa, mert csak kiderül, hogy igen, szíven találtad, és ez. Ugye és a gazdasági területen, vagy a gazdasági hiányok, amely hívtuk azok, milyen gazdasági hiányok lehetnek egy ember életében, vagy mi ebből a szempontból, az a felelősségvállalásnak a képtelensége. Tehát mondhatnánk úgy is, hogy nem tudok felemelkedni a feladathoz, ahhoz a feladathoz, amit elvál, amin van, vagy nem tudok megfelelni a feladatnak. Ezért nagyon fontos, hogyha egy vezető azzal szembesül, hogy a munkatársai magasabb fizetést kérnek tőle, hogy mindig valami, egy nagyobb autót, vagy az autó se felelnek, akkor tisztában legyenek, hogy ennek mi az oka. Hogy azért, mert 5 gyereke van, és tényleg nem tudja már betenni a babakocsikat, vagy a gyerekeket az autójába, és tényleg egy nagyobb autóra van szüksége, vagy tényleg most vettek egy nagyobb lakást, és annak nagy a törlesztése, vagy tényleg a családnak a kiadásai változtak meg, vagy ez az egész nem más, mint szellemi, szociális, vagy gazdasági hiányoknak, belső hiányoknak, problémáknak a talástolásáról szóló dolog. és ezt csak vezetőként, csak én tudom eldönteni, hogy ez melyik. A három közül, illetve tényleges pénzigény. És hogyha ezt nem tudom, akkor egyszerűen nem értem, hogy mi a fenének piszkálnak engem azzal, hogy már megint nem volt béremelés. Meg hogy az miért annyit kapott, mint amennyit én, meg hogy én nekem több járna, meg hogy én most ezt szeretném, meg azt szeretném, meg azért megyek el egy másik helyre, mert ott több pénzt fizetnek. Miközben te meg azt gondolod, hogy hát így is egy csomó pénzt keresek. Most miért ment ez el? Hát azért, mert úgy gondolja, hogy akár ezeknek egyike vagy több hiánya is ezzel kompenzálva van azon a helyen, és a baráti körében, a családjában, még a feleség előtt is azt tudja mondani, hogy hát én tényleg nem fejlődtem az utóbbi 10 évben semmit, de nézd meg mégis milyen sok pénzt keresek. És akkor ezzel lehet, hogy még a barátai is felnéznek rá. És hogyha most én ugye egy új emberkép alapján dolgozó vezető vagyok, akkor azt tudom mondani, hogy barátom, üljünk le és beszéljük meg, hogy miért gondolod azt, hogy neked jobb lesz, hogyha több pénzed lesz. Beszélgessünk róla. És ha én ezt már látom és tudom, hogy valamelyik területed hiányok vannak, akkor tudok neki segíteni, hogy azt megoldjam, és akkor ez a probléma megoldódott. Mert azzal, hogy többet adok neki, attól neki nem lesz jobb. Most csak egy hétig úgy fogja érezni, hogy hú, most én nekem milyen jó, de azt egyszer csak azt látja, hogy ugyanúgy nem szeretik, ugyanúgy nem tisztelik, ugyanúgy nem beszélnek vele az emberek, akkor ez az egész nem ér semmit. Akkor ő egy újabb valamilyen más dolgot akar, ami pénzzel kapcsolatos, vagy ilyen státuszszimbólummal kapcsolatos dolog, és ez egy örökké elégedetlen ember lesz abban a közösségben, mint egy ilyen egy beteg mag, egy beteg sejt, és nekem ezt vezetőként meg kell találni, hogy meggyógyítsam. A motivációval kapcsolatban van egy olyan hármasság, ami a motiváció, a folyamat és az eredménynek a hármassága. Ugye hiszen a motiváció az egy belső erőként él bennem, minden motiváció a világban létrehoz egy folyamatot, és annak a folyamatnak mindig valamilyen eredménye van. És igazán, mivel ugye maga a motiváció, ez az erő, ez tudatalatti, ezért ha vezetőként dolgozom egy közösségben, akkor úgy tudom megállapítani, hogy a munkatársaimnak milyen motivációja van, hogy megnézem magát a folyamatot, és megnézem az eredményt, és abból vissza tudok következtetni arra, hogy abban az emberben milyen motiváció van. Mert ha megkérdezed tőle, hogy milyen, még egy ilyen embernél is, hát én a világ leglelkesebb embere vagyok, én jó vagyok, én csak jót akarok, én mindent jól csinálok, de érdekes módon az ő összes folyamata és annak minden eredménye mindig hibás és rossz, és nem oda vezet, ahova mi akarjuk. Akkor ez valami olyasmit jelent, hogy ott a motiváció körül valami nem stimmel, vagy nem tudja összhangba hozni azzal a közösséggel, amiben dolgozik, ugye? Tehát neki nem itt a helye, hanem egy olyan közösséget kell keresni, ahol az ő belső motivációja harmóniába kerül azzal, ahol van, vagy pedig még az is előfordul, hogy vannak olyan emberek, akiknek, hát, hogy mondjam, rossz motivációja van, vagy negatív motivációja van, ő inkább csalna, ő inkább lopna egy kicsit, ő inkább egy kicsit trükközne, így is születtek emberek sajnos olyan küldetésekkel, ami arról szól, hogy mindig a törvényesség és az emberiesség határmesdjén egy kicsit talán a másik oldalra átbillen, de éljék az életüket. De ezt csak abból tudjuk, mert ha megkérdezett tőle, a gyilkos is azt mondja, hogy én jó ember vagyok, csak a folyamatból és az eredményből tudod megállapítani. Na most ezen keresztül, ugye ez az egész presencing, amit ugye így antropozófusok dolgoztak ki, és ez az egész dolog, ez egy viszonylag nagy téma, és ha szerencsék van, akkor jövőre jön ennek egy szakavatott szakértő, és akkor ezzel még az egész motivációs dolgokkal tudunk foglalkozni. Úgyhogy.